Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Weber Gábor Formula 1-es kommentátor, szervusz Gábor.
Szia Dávid.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mondhatjuk azt, hogy szokás szerint kezdődik az új szezon, 2022-ben jelentősen megváltozott autókkal, de lesz címvédés? Mire számítasz?
Lehet címvédés. Azt gondolom, hogy Verstappen az egyik nagy esélyese, de másképp, mit is mondhatna mást az ember? Ugye azért nagyon ritkán fordul elő, hogy az aktuális címvédő nem egy olyan autóban, amivel meg lehetne védeni. Talán utoljára még Damon Hill jut eszembe pont, amikor átszerződött az Eroshoz a világbajnoki címét követően 97-ben. Úgyhogy Verstappen mindenképp az esélyesek közé tartozik, az egyik fő favoritnak, és hát mindenki azt várja, hogy jöjjön a visszavágó Lewis Hamiltonnal, de egyelőre a tesztek során nem biztos, hogy feltétlen csak kettőkről szól majd ez az évad.
És a csapatoknál ugye a Mercedes sorozatban 8 világbajnoki címet nyert a konstruktőri versenyben. Van esély a címvédésre?
Azt gondolom, hogy a Mercedes megmutatta 2014 óta, hogy csapat szinten is nem csak motorgyártás szempontjából, hanem autóépítés szempontjából is a csúcson vannak. Viszont most szerintem minden korábbinál nagyobb, komolyabb akadályokba ütköztek egyelőre, és ez nem lesz olyan könnyű megoldani, hogyha van potenciál az autóban, akkor ez a szezon elég hosszú lesz az, hogy legyen idő visszajönni.
A Ferrari felérhetett a Red Bull közelébe, hogy ezt a tesztelemzések egy része mutatja?
Szerintem egy szinten vannak, vagy kicsivel a Red Bull most az utolsó napi fejlesztésével előre lépett, de hogyha Barcelona után tetted volna fel ugyanezt a kérdést, akkor azt mondtam, hogy a Ferrari egy picit talán akkor még a Red Bull előtt is volt.
Csak ugye a barcelonai teszteknek nem feltétlenül hittünk, mert azt mondtuk, hogy nem hivatalos teszt, és úgyis nagy fejlesztések lesznek már Bahreinre.
És hűvös is volt, és ugye akkor még nagyon ismerkedtek az új autókkal, és valóban jöttek a fejlesztések. A Ferrari-nál nem sok minden változott, apróságok. A Mercedesnél ugye radikális változás jött, a Red Bullnál a kettő közt ide azért szinte jelentős módosítás, és ez a módosítás a Red Bullnál azt eredményezte, hogy amennyivel addig talán a Ferrari erőtük lehettek, pont annyival léptek ők most a Ferrari elé, de nálam teljesen egyértelműen a Red Bull és a Ferrari most a két élcsapat.
Nyilván ez futamról futamra módosulhat, és ugye a pálya karakterisztikától függetlenül is előfordulhat az, hogy még nagyobb lehet a különbség a csapatok között ebben az évben.
Valóban, és ezért nem zárom ki a Mercedes semmilyen szempontból, legfeljebb csak az év első néhány futamán, amíg az alapvető problémáikkal meg nem birkóznak. És ezek az autók annyira mások felépítés szempontjából, annyira máshogy képezik a leszorító erőt, hogy amivel meg a csapatok is ismerkednek, hogy ahogy mondtad, Bahreinben láttunk valamit Barcelonában teszten ismerkedési időszakban, és majd teljesen más karakterisztikájú pályák jönnek, ahol megint csak be kell lőni, össze kell lőni ezeket a brutális alul a fenéklemez alatt nagy szívóhatást, sokkal nagyobb szívóhatást generáló autókat, a delfinezésnek, a pattogásnak a problémáját, amire egyébként úgyis kitérünk majd, megint csak meg kell oldani, ami pályáról pályára más megoldásokat követel, ami Bahreinben működik, az nem fog működni egy másik típusú pályán, tehát picit újra mindent meg kell tanulni, újra meg kell tapasztalni, és szerintem a szezon fele el fog menni, mire mindenki nagyjából minden pályán, minden körülmények között látni fogja, hogy az autójának mi az optimális.
És ugye azért a hőmérsékleti különbségek egy hagyományos szezonban, mondjuk egy olyan korszakban, amikor már a konstrukciókban nincsen akkora eltérés az előző évekhez képest, akkor is nagy szerepet játszik. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk a Spa-i 10 fokra kell felkészülni, vagy mondjuk egy bármilyen erősen nyári futamon 30-35 fokos levegő hőmérsékletre, és akkor még az aszfalt lehet 55-60 fok is.
Valóban, és ugye ne felejtsd el, hogy az autók felépítés változása miatt megváltozott az autók karosszéria alatti elrendezése is. Mások a hűtőkörök, máshogy vezetik el őket, máshova kerültek, sokkal magasabbra a legtöbb esetben. Még akkor is, hogyha ugyanabból a receptből főznek, de teljesen mást csinálnak a végén belőle. És összességében, ha csak egy példát hozhatok a tesztek során, hogyha megnézed, hogy a McLaren mennyire félre tervezte az autója első hűtését, az első fékek hűtését, hogy emiatt gyakorlatilag a három Bahrain tesztnapot majdnem, hogy kukázhatták, mert hogy állandóan túlmelegedtek a fékek olyan szinten, hogy gyakorlatilag 10 körnél többet nem tudtak megtenni. És nekik ez most kardinális kérdés volt, hogy a szezonnyitóra, az e-hétvégi szezonnyitóra valahogy megoldják azt a fékhűtés problémát, amire valószínűleg nem az optimális választ találták most meg, csak egy olyan gyors választ, amivel egyetlen az autó működőképes lehet egy teljes versenytávon.
Ezzel egyébként le is írhatjuk a McLaren világbajnoki esélyeit?
Szerintem soha nem voltak valós világbajnok esélye a McLarennek, bármilyen kegyetlenül hangzik. Tehát ilyen nagyot nem tud senki előrelépni, bármilyen szabályváltozás is legyen, de azt gondolom, hogy a McLaren egyébként zárkózik az élmezőnyre, és ott hagyta, már régeség ott hagyta a középmezőnyt, ez tavaly is látszott. és egyértelmű, hogy az eddigi Red Bull Mercedes pároshoz a Ferrari McLaren páros szép lassan elkezdett közeledni. A Ferrari most egy nagyot is ugrott, ennek motorikus okai is vannak, ugye a Ferrari az elmúlt két évben nagyon sokat szenvedett a lóerő hátrány miatt, úgy néz ki, de ezt is csak félve mondom, úgy néz ki az eddigiek alapján, hogy megoldották, hogy visszahozták a teljesítmény hátrányt, ez nekik nagy előrelépés, meg persze a Haasnak is, az Alfa Romeo-nak is. És emiatt talán a Ferrari-nál nagyobb az előreugrás, de a McLaren ugye eleve már tavaly Mercedes motorokra váltott, tehát ott nem nagyon volt probléma az erőforrással, viszont ezt az autót még mindig, és magát az erőforrást is, hogy hogy építik köré, hogy építik egy egységé, még mindig nem tudják annyira jól kiaknázni, mint a gyári csapat.
A McLarennek volt egy jó periódusa mindjárt az előző szezon elején, és aztán nagyon jól szerepelt Monzában, kettős győzelmet aratott, Lando Norris pedig nyerhetett volna Szocsiban, hogyha nem dönt rosszul végül az esős körülményekre váltáskor a gumikkal. Ugyanakkor utána, ahogy arról beszéltünk néhány hónapja, elvesztette a csapat egy kicsit a fonalat. Hogy érzed, zavar lehet náluk, vagy egyszerűen idő, míg ez a csapat visszatalál ahhoz a szinthez, vagy megközelíti azt a szintet, amelyet azért a Formula 1 bizonyos korszakaiban képviselt, akár még a mércét is felállítva?
A McLaren szerintem jó úton halad, és jól ismerték fel csapatszerkezeti változásokkal és egy csomó egyéb dologgal együtt jó néhány évvel ezelőtt most már, 2017-18 tájékán, hogy merre kell menni, csak időbe telik. Ugye 2022-t írunk, tehát már az is 4 éve volt ez a 18-as szezon, és hogyha innen nézzük, akkor az idő, az óra azért ketyeg, az évek telnek, a szezonok mennek, és előbb-utóbb oda kéne érni, de szerintem jó irányban vannak, ha bár ezt mindannyian tudjuk, hogy az utolsó lépcsőfok mindig a legnehezebb. Tehát amikor már közel érnek az élen állókhoz, az utolsó néhány százalékot hozzátenni, ahhoz aztán mi onnantól kezdve mindennek lappolnia kell. És látjuk, hogy milyen durva, brutális nyerőgépezet a Mercedes, és hogy a Red Bull mennyire egy kegyetlen csapat, és így is nagyon nehezen értek vissza a Mercedes szintjére. Nyilván itt motorikus problémák voltak elsősorban, de azért sikerült nekik már tavaly. És hogy ezt a kettőst nem gyerekjáték befogni, ezt a kettőst nem lehet hibákkal, pici hibákkal együtt sem lehet befogni, ezt a kettőst csak hibátlan konstrukcióval és hibátlan működő csapattal lehet. Itt gondolok a versenyzőkre, a kerékcserékre, a mérnökök munkájára, az autó aktuális hétvég beállításának a tökéletes kiaknázására, mert hogy valamelyikük, a Mercedes vagy a Red Bull, minden hétvégén biztos, hogy közel lesz a maximumhoz, és ez csak hasonló teljesítményen lehet elérni, és ugye ezzel küzd a Ferrari, és ezzel küzd a McLaren is, de szerintem nincs rossz úton a McLaren, egyszerűen csak nagyon magasan van a léc.
Összességében azért az elmúlt években talán Monzában született a legtöbb olyan váratlan eredmény, amikor meg tudták letni a két élcsapatot a riválisok, mert tegyük hozzá, hogy volt olyan korszak, volt néhány olyan év, amikor a Ferrari egy kicsit a Red Bull előtt járt, és akár még a Mercedes kihívója is lehetett volna, hogyha jobban klappolnak a dolgok. Például 2019-ben, amikor az a bizonyos trükközősnek tűnő év volt, még mindig nehéz erről teljesen konkrétan beszélni, de Charles Leclerc csodálatosan ment az időmérőkön abban a szezonban, a versenyeken már kevésbé. Mindenesetre Monza lehet az a helyszín, ahol megint talán a legtöbb meglepetésben reménykedünk, vagy reménykedhetünk, vagy pedig évről évre azért ez nem ennyire kiszámítható.
Hát, ha belegondolsz, azért az elmúlt két monzai verseny, hogy a Gasly nyert 2 évvel ezelőtt, tavaly pedig Daniel Ricciardo, de azért komoly szerencsefaktor kellett hozzá. Tehát olyan versenyalakulás, olyan történések, amik alapesetben egy normál hétvégében nincsenek benne. Úgyhogy szerintem ez nem Monza sajátossága, egyszerűen csak így dobta a gép az elmúlt két évben. Inkább azt mondom, hogy lehetnek olyan versenyhelyszínek, ahol ezek a ground effect, ezek a talajhatásban működő autók, amik sokkal érzékenyebbek, ahogy már te is utaltál rá, a pálya karakterisztika változására, abban, hogy milyen tartományban, milyen leszorító erős tartományban használják őket. Tehát lehetnek olyan pályák, ahogy egyébként, ha belegondolsz, a 80-as évek szinte csak erről szólt, de még a 70-es évek második fele is, hogy voltak olyan nagyon érdekes, ha fellapozma az ember egy almanakot, egy Forma 1-es összefoglalót a szezonokról, hogy néha nem érted, mint hogyha egy-egy versenyt kivettek volna a környezetéből, és mint hogyha egy teljesen más erőviszonyba, vagy egy más erőtérbe helyezve futották volna, és utána minden ment tovább a saját normális medrében. Azt gondolom, hogy ez egy olyan év lehet az új autók ismeretlensége miatt, a csapatok sem tudják minden egyes oldalukat, hogy sokkal többször előfordulhat majd a szezonban, hogy olyan körülmények közé és olyan pályákra megyünk, ahol hirtelen az aktuális éllovasok megtorpannak, valamilyen nem látható oknál fogva, és valaki olyan emelkedik előre egyetlen futam erejéig, akivel nem számolsz. aki aztán utána megint elfoglalja a saját normális helyét a mezőnyben a következő hétvégén, és szerintem lesz majd 2-3 ilyen hétvége legalább, ahol azt látjuk, hogy nem áll a feje tetejére egyébként a normál elősorrend, de hogy hirtelen lesznek meglepetésszerű előreugrók, és akár meglepetésszerű győztesek is.
Hány győztessel számolsz egyébként erre az évre? 23 vagy, ha úgy alakul, 22 futamra?
De nehéz kérdés. Hát nyilván a két Red Bull pilótát mindenképp ide számolom, ha már Pereznek tavaly csak egy jutott, de ez az autó ez idén is nagyon erősnek néz ki, és biztos lesz olyan hétvége. Perez tipikusan az a versenyző, akinek megvannak a nagyon erős pályái, és ha akkor helyzetbe kerül, az be tudja húzni. Azt gondolom, hogy mindkét Red Bull versenyző biztos nyer futamot. Én mindkét Ferrari pilótának is megadnék előre egy futamgyőzelmet, látva az eddigi teszt tapasztalatai alapján mindenképp, ez már 4 győztes, Hamilton semmiképp nem zárom ki, és hogyha a Mercedes egy picit is visszajön ezzel az autóval, akkor ugyanez a helyzet Russell-el is, mint ami a helyzet Perezzel, és akkor már 6 futamgyőztesnél tartunk, és még nincs benne meglepetés. Tehát azt mondom, hogy 6-nál több kell, hogy legyen, hogy legalább egy meglepetés győzelem, győztes jusson, de én mondok 2-t, bátor leszek, úgyhogy összességben azt mondom, hogy lehet, hogy merész, de lehet, hogy 8 futamgyőztest nézhetünk majd utólag azt, hogyha visszanézünk 2022-re, ennyi szerepel majd a listákon.
Ha már Russellt említetted, ő a Williamsnél mindig is kiemelkedett, és rá is építették a csapatot. Ugye bíztak benne, hogy nem megy el, de aztán a Mercedesnek a vonzó ereje nem tette lehetővé, hogy a Williamsnél folytathassa, és ugye te is beszéltél arról, de gyakorlatilag majdnem minden szakértő megemlítette tavaly, hogy Russellnek bizony Hamilton mellett a Mercedesben a helye. De megszorongathatja-e az első évben?
Én azt gondolom, hogy normál esetben nem. Tehát, hogyha a Mercedesnél az autó versenyképes lesz, és lesz motivációja Hamiltonnak, akkor nagyon nehéz dolga lesz Russellnek. Nagyon kíváncsi vagyok erre a párosra. De mégis Russell jön egy új környezetbe. Még akkor is, ha ne felejtsük el, Mercedes juniorként azért ismer mindenkit a csapaton belül. Rengeteg hétvégét eltöltött ott, versenyzett is egyszer beugróként Hamilton helyén, Bahrainben, tehát azért nem teljesen ismeretlen terepre jön, de mégis azért először van ott úgy, hogy ő hivatalosan a Mercedes versenyzője a Forma 1-ben. És ez Hamilton csapata. Innen nézve is nehéz dolga van, meg Hamilton teljesítményét látva is nagyon nehéz dolga van. Itt nem egy hanyattól Hamilton mellé kerül be a csapathoz.
Hát ezt pontosan láttuk az év utolsó 4 futamán.
Abszolút. Úgyhogy nagyon fel van adva a leckén. Azt gondolom, hogy inkább Bottas teljesítményhez képest érdemes mérni majd Russell, tehát hogy Bottasnál többet tud elérni, ami azt jelenti, hogy többször tudja megverni időmérőn, átlagban közelebbe tud hozzá kerülni, és több futamon tud előtte végezni. Ezek a nagy kérdések. Azt gondolom, hogy összességében az abszolút mutatók szempontjából nem tud majd fölé kerekedni, de nagyon érdekes lehet az a fajta összehasonlítás, hogy Bottashoz képest tud-e többet Russell.
Bottasnak a legnagyobb erénye talán az volt, hogy a csapaton belüli harmóniát meg tudta őrizni vele a Mercedes. Toto Wolff gyakorlatilag mindig számíthatott a finn pilótára. De hát persze ugye az ő érdeme is volt nagyrészt, hogy oda kerülhetett, tehát bizalmi embere volt valamennyire Bottas. Russell-el akadhatnak-e problémák?
Russell ilyen szempontból nálam inkább Rosberg, még akkor is, hogyha nem teljesen olyan karakter, de látjuk rajta, szerintem egy látszott rajta már néhányszor a Williams-es pályafutása során is, hogy azért ő inkább az első számú, a tipikus élpilóta szerepét szereti betölteni, és ez genetikailag kódolt, azt kell mondjam, bármilyen furcsa hangzik. Tehát ő egy nyerő típus, inkább így hangzik jól magyarul.
Ugye a rossz oldala az volt, amikor Imolában Bottasszal a közös kiesésük után, hát mondhatjuk azt, hogy minősíthetetlenül viselkedett.
Szerintem ez is benne, hogy nyilván a korát ismerve ezek olykor, főleg adrenalin hatására azért az ember nem ezeket...
Azért de nem tett jót a megítélésének.
Nem tett jót, de szerintem ezzel mindenki túl tud lépni, meg azért bármelyikük pályafutását, ha megnézed, a pályafutása első felében voltak megkérdőlezhető megnyilvánulásai, főleg amikor még épp az autóból kiszállva, még a dűrűhama közepette, vagy túlfőtött állapotban tud az ember olyanokat mondani, vagy olyanokat tenni, amit utólag maga is megbán.
Verstappen és Ocon Brazíliában a kis koccanás kiforgatás után például. Mind a ketten fiatalok voltak.
Azért gondolom, ezeket nem kell olyan komolyan venni, tehát ugye ahogy nincsen bekamerázva és bemikrofonozva a futballstadionok öltözői folyosója sem, ezért ez inkorrekt a versenyzőkkel szemben, hogy olyan reakcióikat is látjuk, amit más sportágokban sokszor egyébként rejtve maradnak.
Ami a Red Bullt illeti, Perez is gyakorlatilag az év utolsó szakaszára nagyon jól beilleszkedett a csapatba, és úgy tűnt egyébként, hogy Christian Hornerék is elégedettek vele. De vajon jelenthet-e bármiféle fenyegetést akár a következő szezonban Verstappenre?
Egyértelműen nem, és nem azért, mert Perez leírom, hanem mert más kvalitású versenyzőkről beszélünk. Tehát egy Pereznek sosem volt erőssége az egykörös tempó, és ahogy hogy korosodik, bármilyen furcsa hangzik, már az idősebb versenyzők közé tartozik, egyre inkább kopik majd az egykörös tempója, tehát már nem fog plusz tempót találni időmérőkön, viszont egy kimagaslan jó versenyző a futamok szempontjából, és ezért óriási a kontraszt, Verstappen pedig a legjobb edzés menők egyike. Ez csapaton belül eleve úgy indul a verseny, hogy Verstappen 20-ból 20-szor, hogyha nem történik valami technikai malőr, vagy vezetői hiba, akkor Perez előtt fog rajtolni, nem is egy pozícióval általában. És onnantól ez a verseny meg már eleve nem egyenlő szituációkból indul, ráadásul Verstappen versenyen is nagyon erős. Tehát, hogy Perez maximum Verstappen közelében tud teljesíteni a versenyeken, de már eleve hátrányból indul az edzés teljesítmény. Mert hogy a Red Bullnak azért nem rossz felállás ez, mert így nincs kakaskodás házon belül. Ugyan nekik is jobb lenne egy erősebb edzés teljesítmény jutó Perez, de azt gondolom, hogy ezzel még mindig jobban járnak, mint ahogy jártak a korábbi csapattársak a Verstappen ellen. Perez nagy előnye egyébként, amire kevesen gondolnak, de szerintem csapatfőnökként ezt is mérlegelned kell, hogy Perez nem töri össze fejben, nem tudja. Perez pont azért már elég régen a Forma 1-ben van és tapasztalt, és szerintem el is fogadja Verstappen tempóját. Hát csak emlékezz vissza, hányszor hozta elő, hogy ő maga is elképed a tavalyi év során, hogy látva Verstappent, hogy milyen tempóra képes, meg hogy miket csinál látva a telemetriáját, hogy még ő is igazán most hiszi el, hogy mi az a plusz, amit Verstappen hozzátesz, úgyhogy látja egy csapaton belül, hogy mi az a teljesítmény, ami kihozható még az autóból.
Perez pedig azért a szezonzáron valamennyit hozzátett Verstappen sikeréhez és a VB címhez, amikor feltartotta Hamiltont. Azt hiszem, hogy az egyik körben talán 5 másodpercet zárkózott fel Verstappen Hamiltonra, Pereznek a, hát mondhatjuk úgy, hogy határeseti, de még elfogadható manőverei
miatt. Az egy kemény védekezés volt, de abban benne volt minden, amit Perez tud a versenyzésre, ami a versenyzést egymás elleni, testest elleni küzdelmet illető. Egyébként egy korrekt pilóta, de nem fél oda tenni magát azokba a centi résekbe, vagy néhány millis résekbe sokszor, és ezekben nem hibázik. Tehát azért azokat a szituációkat, ha utólag az ember visszanézi azt a csatát Hamiltonnal, nyilván Hamiltonnak óvatosnak kellett lenni, de nem volt inkorrekt Perez, viszont nem is hibázta el, egy elfékezése nem volt azokban a szituációkban, tehát nagyon-nagyon pontosan támadott vissza, agresszív volt, de kontrolláltan agresszív, és ebben itt ez a fontos szó, tehát Mazepin is agresszív volt a pályafutása során, amíg tartott, de a kontrollálta hiányzott mellőle. Úgyhogy ilyen szempontból Perez szerintem eddig tökéletesen hozta, és a Red Bull azért is volt elégedett vele, mert szerintem nem vártak tőle nagyobb csodát időmérőn. Ez egy futam győzelem csak meg volt Bakuban, a lepattanót szépen megszerezte, és ez ugyanúgy benne lehet nála idén is, és szerintem többre a Red Bull inkább nem vágyik, mert ahhoz, hogy a konstruktori bajnokságban erősebbek legyenek, egy ennél is erősebb pilótára lenne szükség, de összességében így van nagyobb nyugalom a háznál, és hogyha ez az autó olyan jól sikerült, ahogy kinéz, akkor lehet, hogy még így is meg lehet szerezni a konstruktori bajnoki címet.
Ha már Mazepin. Egy évvel ezelőtt nagyjából arról beszélgethettünk, vagy arról is beszélgethettünk, hogy gyakorlatilag egy amerikai kis csapatban óriási az orosz befolyás, egyrészt egy fontos szponzor, másrészt az egyik pilóta, és akkor már csak rá kellett nézni az autóra. És ehhez képest ugye ebben a világpolitikai helyzetben a háború miatt Mazepin sem maradhatott. Kár érte? Bármilyen szinten?
Nem, nekem nem, és most biztos, akik szerették Mazepin megköveznek, vagy akik középről nézik. Én azt mondom, hogy én Mazepin érkezése soha nem lett volna elképzelhető, nincs mögötte az édesapja, meg az édesapja által vezetett cég 40 millió dollárja, és ha ezt kivesszük az egyenletből, akkor csak egy átlagos Forma 2-es pilóta lett volna, aki a balhéjével inkább feltűnt, mint a különleges képességeivel, de volt az a pénz, amiért a Forma 1-be került. Még akkor is, hogyha nem volt klasszikus fizetős pilóta, ugye sokakra megpróbálják rásütni ezt a bélyeget, a fizetős pilóta azt jelenti egyébként klasszikusan, amikor valakinek köze nem lenne a Forma 1-hez, de még a Forma 1 alatti kategóriákhoz sem, hogy ez a 80-es évek végén, 90-es évek elején alakult ki, vagy akkor tetőzött inkább a fizetős pilóták érája, amikor boldog-boldogtalan bevásárolta magát néhány futamra egy-két pénz hiány levő kis csapathoz, akik lehet, hogy egyetlen szezont éltek csak meg. De jöttek, mentek, kaptak szuperlicenszet, akkoriban nem is kötötték szinte semmi ez a szuperlicenszet, vagy az, hogy valaki a Forma 1-ben versenyezhessen, és tulajdonképpen, ha kis túlzással, ha egy unatkozó milliárdos úgy gondolt az egyik héten, hogy a Forma 1-es pilóta lesz, akkor talált magának olyan csapatot, ahova beült, és ha nem is kvalifikálta magát futamra, mert akkor még kvalifikálni is kellett az előkvalifikáción a mezőnyben magát valakinek, de tagja volt a mezőnynek. Ez ma már nem fordult elő, és Mazepin nyilván ennél sokkal magasabb szintet képvisel, de nem volt azon a szinten, ahol egyébként a jó fiatalok, ahol a Forma 2 élmezőnye van, volt és lesz bármikor, és ilyen szempontból őt a pénz hozta a Forma 1-be, és a pénz hiánya azonnal véget is vetett a karrierjének.
Ugye valamennyit azért fejlődött, de hát volt honnan, mert az évad első felében rettentően kilógott a mezőnyből.
Azt csinált vele Mick Schumacher, amit akart. Úgyhogy Mick Schumacher sincs kész, tehát messze nincs édesapja színvonalán, ezt most is bármikor bárkivel szemben merem állítani, és majd meglátjuk ez a szezon mit hoz. Tanuló évében van, volt tavaly, ez a második éve lesz, de feltörölte a padlót Mazepinnel, és nem volt semmi olyan Mazepin versenyzésében, megnyilvánulásában, amivel igazán kivívta volna az emberek, vagy az én szimpátiámat, miközben én egyébként megadtam neki az esélyt, amikor jött, mert úgy voltam vele, hogyha úgy vezet, akkor igazából az ember szemet húnyat afelett, hogy egyébként milyen ember, vagy milyen személyiség, mert a kettőt mindig megpróbálom szétválasztani, de van egy pont, amikor ezt nagyon nehéz megtenni, és viszont most meg azért kell őszinte választ adjak neked, hogy nem hiányzik, mert azért ebből meg nem tudom kizárni azt, hogy milyen típusú karakter volt Mazepin. Aztán, hogy lesz-e neki visszaút a Forma 1-be, vagy bárhol máshol, azt nem tudom, majd kiderül, de a teljesítménye miatt egyáltalán nem fog hiányozni a mezőnyből.
Kevin Magnussen kerül vissza a helyére. Ugye eleve furcsa döntés volt, de hát az anyagiak motiválták a házt, amikor egy újonc pilóta párossal vágott neki a 2021-es évadnak, gyakorlatilag feltett kézzel, mert már 2022-re fejlesztett, és tulajdonképpen Günther Steiner csapatfőnök elsősorban túl akarta élni az előző szezont, legalábbis a különféle eddigi információk alapján ez egyértelműnek tűnik. Kevin Magnussen mennyit segíthet egy olyan házon, amely azért, ha technikailag nem is tűnik stabilnak a tesztek alapján, de legalábbis gyorsabb a mezőnyben elfoglalt hely előkelőbb, mint tavaly volt.
Sokkal jobb helyzetben lesznek ezzel a Schumacher-Magnussen párossal. Már csak azért is, mert Schumachernek lesz kihez viszonyítania magát. A következő lépés szempontjából is fontos, hogy egy tapasztalt versenyző mellett ül. Magnussen egyrészt ismeri az egész csapatot, évekig itt versenyzett, tehát neki nem kell bemutatni a házt. Rutinos és gyors Forma 1-es versenyző, még akkor is, ha nem futotta be azt a karriert 2014 óta tartó pályafutásában, ami ugye élete legjobb eredményét az első hétvégén ért el egy dobogós harmadik helyes, utána nem volt ehhez fogható. Hogy a házszal lesz-e erre esélye, még azt mondom, hogy lehet egy olyan bolond év is, öt esetben ki tudja, tehát lehet, hogy Magnussennek még, mert jó, nekem jobbnak tűnik ház sokkal. Nem csalók. Nyilván nincsenek a második helyen, ami egyébként az idősorrend alapján még Schumacher ideje a második legjobb volt a tesztek alatt, de én nálam a középmezőnybe visszajött a ház. Tehát ahol a 2-3-4 évvel ezelőtt volt inkább ez a csapat, emlékezz vissza, sima Q3-as, mindkét autóval Q3-as szerepléseik voltak, és dobogó közeli hétvégéig is adott esetben. A ház szerintem ezt a teljesítményt, ezt adott hétvégéken még akár el is érheti idén újra. Tehát a Ferrari motor erősödés és az autó alapvető jobb konstrukciója, amit beleültek a tavalyi egész évet elengedve, az úgy tűnik, hogy kifizetődik náluk. És Magnussen tapasztalta meg a fejlesztésben igenis sokat segített, mert Mick Schumachernek, Nikita Mazepinnel párban nem igazán volt mihez hozzányúlni, mihez viszonyítani. Most visszajön Magnussen, aki a ház autóit vezette a korábbi években folyamatosan, ismeri az alapkoncepciót, ismeri a dallara, hogy építi a kasznit, ismeri, hogy a ház aerómérnökei egyébként milyen utakat választanak, mik működtek a korábbiakban, és mik nem. És abból kiindulva, még akkor is, hogy ez egy vadonatúj autó más sémára építve, de mégis vannak hasonlóságok, mégis vannak dolgok, amire azt mondhatja, hogy gyerekek, ez olyan, mint ami akkor de jó volt, ezt meg felejtsük el, mert kezd olyan lenni, amit nagyon nem szerettünk. És ez, ami nincs meg Mick Schumachernél, tapasztalat hiányából adódóan, szerintem ez mind abba az irányba viszi a ház, hogy sokkal jobb alapokról indulnak 2022-ben, mint tavaly.
És mintha kicsit közelebb lenne a Ferrarihoz minden szinten, bár mondtad, hogy nyilván a Ferrari motor teljesítmény erősödése is kihathatott a teszt szezon jobb időeredményeire.
Igen, a Ferrari saját maga szerint 20-25 lóerőt talált a tavalyiakhoz képest, úgyhogy E10-es benzinre, üzemanyagra váltanak, tehát az etanol tartalma 10% lesz az üzemanyagnak, ami megváltoztatja az égést. Némi kalóriaveszteség is van, ugye kisebb az etanolban levő kalória, energia, viszont jobban ég, hatékonyabban ég, kicsit magasabb turbonyomással lehet használni, jobb a kompresszió, tehát át kellett alakítani a motorokat emiatt, és ugye az egész tére arról szólt, amikor motorokról volt szó, hogy mindenki teljesítményt veszített az E10-es üzemanyagok okán, és akkor ezt próbálják meg visszanyerni. Most, hogy ki mennyi ruerőt veszített, vagy most már az évelejére ugyanott vannak, mint a mai évvégén, ez majd kiderül, de a tény Ferrari, a Ferrari ezzel együtt úgy tűnik, hogy valóban visszaérhetett, vagy ott van egy szinten a Mercedes-tel és a Honda-val, és emiatt már ez önmagában egy jó néhány tizedes előrelépést jelent, ugye a Haasnak és az Alfának is, nem csak a gyári csapatnak. És egyébként, ha meg a Ferrari-ról beszélünk, a Ferrari-ban teljesen egyértelmű, hogy ezzel az új autóval, új konstrukcióval, ők nagyon-nagyon maximalizálták ők is az idei lehetőségeket. A tavalyi évet volt miért elengedniük, okosan időben léptek a 22-es autóra koncentrálva, amit a Red Bull és a Mercedes nem tehetett meg, és ráadásul a szabályok miatt, ami a szélcsatorna fejlesztéseket illető szabályok, meg a számítógépes áramestani szabályok, ugye minél hátrébb végzett valaki az összetetben, annál több ideje volt a szabályok szerint, annál több munkaórát tölthetett ezeknek az egyéb dolgoknak a segítségével, a szélcsatornás tesztek segítségével, és az a plusz munkaóra, amit ők belelőhettek, amit nem tehet meg a Mercedes, meg a Red Bull, az szerintem biztos, hogy kifizetődhet idén. Kérdés, hogy mennyire. És hogyha belegondolsz, azért amilyen hátrányban a Ferrari volt az elmúlt évben, vagy mondjuk két évvel ezelőtt, onnan nézve már az is óriási szenzáció, hogyha ott lennének a sarkában, akár a Red Bullnak, akár a Mercedesnek.
Ebben a szezonban már is furcsán indul az év, ugye Sebastian Vettel a szezonnyitón nem lehet ott, a világbajnoknak koronavírus pozitív tesztje miatt ki kell hagynia a sahiri futamot, és Nico Hülkenberg térhet vissza erre a hétvégére. Mit várhatunk tőle?
Nem lesz könnyű dolga Hülkenbergnek, mert az Aston nem mozgott jól a teszteken, habár szándékosan a delfinezést elkerülendő visszafogták magukat, nagyobb hasmagassággal mentek, próbáltak sokat menni, és emiatt kerülték azokat a problémákat okozó, vagy problémás szituációkat okozó hasmagasságokat, meg beállításokat, ami miatt esetleg alkatrészek szakadhattak volna rá az autóról, vagy meghibásodásba futhattak volna. Ilyen szempontból sok tesztkilométer van mögöttük, vagy olyan mögöttük bőven tesztkilométer, meg versenyszimulációs etap, de nem voltak jók a köreik. Tehát nem érződött, hogy tempó lenne az autóban, és azt nem csak a köridők alapján mondom, hanem az összes olyan felvétel, ugye a második tesztetet már közvetítették végig az F1 TV-n, és a Sky is adta. Látszott azért néhány menet közbeni felvétel, akár belső kameras felvétel és az Aston, és nagyon nehézkes volt az autó. Talán az egyik legnehézkesebben forduló autó az Aston Martin volt. A lassú kanyarokban piszokmód szenvedtek, rajtunk nagyon látszott, hogy mennyit híztak ezek az új autók, hogy gyakorlatilag 800 kiló, 798 kiló jelen pillanatban a hivatalos minimum tömegük, és egyszerűen nem nagyon lehetett vele zöld ágra vergődni. Tehát még ha volt is tempó a gyors kanyarokban, de hát a gyors kanyarok a pályák körülbelül felét teszi ki, valamikor azért le is kell lassítani, és onnan újra kigyorsítani, és ott egyszerűen végig szenvedtek ilyen nagyon bután, nehézkesen, mint egy nagy darab bálna úgy mozgott, és egyébként úgy is néz ki az Aston Martin picit ezekkel a hosszú, nagyon magasra húzott oldaldobozokkal, és ők már saját maguk elmondták, hogy ezt az autót már jelentősen, már most áttervezték, és néhány futammal később egy teljesen más autót látunk majd.
Hát hogyha nem ugye, akkor hosszabb szenvedés következne, de Vettelt gondolom azért ez nem nyugtatja meg, sosem jó a szezon nyitó futamát kihagyni.
Nem, és hát ugye miután egy hétre rájön a szaudarábiai, szaudi nagy díj, simán benne van a pakliban, ha Vettel nem szerencsés, hogy két verseny hétvége is kiesik. Mondjuk megnézve az Aston esélyét az autóval egyelőre, azt gondolom, hogy úgysem lettek volna a harcban olyan komoly helyezésekért, és utána még egy 20 vagy akár 21 futam hátra lehet, de soha nem jó kezdés, az ember nincs ott a szezonnyitón.
Daniel Ricciardo a szezonnyitón ott lehet, viszont kihagyta a komplett hivatalos tesztet Bahreinben. 3 napon keresztül Lando Norris szenvedett, küzdött a McLarennel, az utolsó napra az új fékelemekkel azért valamivel jobb volt már a helyzete, de hát így 200 körrel több rutinja van az új autóban, mint Daniel Ricciardónak, akinek pénteken bizony a húrok közé kell csapnia.
Igen, és hát ha emlékszünk a tavalyi évre, ott is nagyon problémásan indult Ricciardónak, nem érzett rá McLarenre, aztán jött ez a kicsit szerencsés, de egyébként korrekt megérdemelt monzai győzelem. Az év vége fele már egész jól összeszedte magát Norrisszal szemben, de Norris végig nagyon magas teljesítmény nyújtott, és most megint Norrisnak van 200 adatok köre, még akkor is a McLarennek ugye voltak problémája a fékkel. De ez a kihagyás, ez Ricciardónak nem egy jó évkezdet. Takarózni majd lehet vele egy ideig, tehát neki ez picit véd is a helyzetét, de ismerve Ricciardót, meg egyébként a versenyzőket, ezeknek soha nem örülnek. Tehát az nem jó, hogyha van kifogás, az a jó, hogyha teljesítmény van.
Meglátjuk, hogy hogyan kezd majd. Az előző évben ugye az időmérő edzésen meglepetésre megelőzte Norrist, de aztán gyakorlatilag az első néhány futamon, és aztán még viszonylag sokszor a szezon második harmadában nem nagyon rúgott labdába a brit mellett.
Valóban egyébként ez nagyon rámutat arra, hogy az első futam önmagában semmit nem fog elmondani a szezonról. Tehát az első futam eredménye
vagy az első időmérő
alapján, vagy az első időmérő eredményei alapján akarnak belőni a szezont, akkor nagyon nagy tévedésekbe is eshetnénk, mert hogy akár a tavalyi év is erre bizonyíték. És Bahrain egy furcsa pálya olyan szempontból, hogy nagyon érdes, nagyon agresszív aszfaltja van, a homok is jelen van, sokszor a szél is nagyon befolyásoló tényező, hogy a tesztnapokon is előfordult, magas a hőmérséklet, és a karakterisztikája, a vonalvezetés is kevés hasonló más ilyen pálya van azért a naptárban. Picit olyan, mint Melbourne. Arról is mindig azt szoktuk mondani, hogy Melbourne-en elkezdődik a szezon, aztán felejtsük is el, mert nagyon más pályákra megy a mezőny. Úgyhogy ez az igazság, ez most is fennáll ez a tétel, és valóban a kezdésnek jó, ugyanolyan pontot ér majd, mint bármelyik verseny hétvége, de hogy ebből majd azért messze menő következtetéseket még mindig nem vonhatunk le az egész szezonra.
Tavaly az egész szezonon keresztül előtérben voltak a versenyfelügyelők döntései, és ugye a versenyigazgató, az akkori versenyigazgató Michael Mézi is gyakorlatilag a támadások keresztüzébe került a szezon utolsó futamain, és különösen a szezonzárón. Aztán végül egy új rendszerre váltott a Formula 1 2022-re, de ha visszatekintünk, mennyire igazságos döntés szerinted az, hogy Mézitől elbúcsúztak?
Szerintem már korábban is voltak olyan döntései, amik megkérdőjelezték azt, hogy ő meddig maradhat versenyigazgató, de ha nincs az Abu Dhabi záró akkord, akkor valószínűleg most is Michael Masi, aki fentül a toronyban és irányítja egyébként a versenyhétvégét szakmai szempontból. Nehezen volt védhető, még akkor is egyébként, és ez általános igazság a FIA szabálykönyveket megnézve, hogy nagyon sok olyan pontja van a szabálykönyvnek, amit aztán, hogyha az FIA kódexeket külön megnézünk, akkor azzal ellentmondó, vagy ha az ember akarja, akkor azzal ellentétes előírások is kiolvashatók belőle, vagy sokszor vannak benne olyan értelmezéstől függő megoldások is, amit ember legyen a talpán, ha csak így kívülről ránéz egy ilyen szabálykönyvre, hogy tisztán feketén-fehérre meg tud fogalmazni. Tehát lehetett úgy csűrni csavarni, és ki lehetett hozni azt a megoldást is abból, ahogy ezt az utolsó futamon levezényelte Michael Masi, de azt gondolom, hogy az FIA az elbocsátásával azt jelezte, hogy azért nekik sem tetszett ez belülről ez a fajta megoldás, vagy ez a megközelítés, miközben mondom, önmagában csak a saját tapasztalatomból is tudom, a sportszabályzat ismerete, meg az összes egyéb függelék ismerete nem mindig teljesen egy irányba mutató, és ebből nagyon nehéz, tehát nem egyszer van olyan értelmezési kérdés, amit az FIA-n belül, és ezt most hivatalosan senki nem fogja neked elismerni, de én magam beszéltem olyan, és vagyok kapcsolatban olyan versenyigazgatókkal, akik saját maguk is beismerik, hogy olykor ők egymás közt is arról beszélgetnek, hogy ez vajon A vagy B lenne adott helyzetben, hogyha teoretikusan felmerül egy nagyon ritkán előforduló eset, mert hogy nem minden teljesen egyértelmű, és egyébként ezt nem oldotta meg most sem a szabálykönyv, ugye volt egy apró szabálykönyv módosítás, egy szócskát kicseréltek, az Annie-ből all lett angolul a lekörözött pilóták elengedése szempontjából, de alapesetben rengeteg olyan szituáció kódolva van, ami aztán utána a versenyigazgató értelmezésére, vagy a sportfelügyelők értelmezésébe adja az adott kérdés megítélését, és aztán az egyik eset, az egyik hétvége ilyen lehet, és aztán egy másik hármas esetén meg olyan lehet.
Az előző szezonban talán felsorolni is sok, hogy hány olyan vitapont volt, vagy necces szituáció, amely bizony hatással volt a világbajnoki címre, de gyakorlatilag a szezon kezdettől, hiszen már a nyitófutamon volt vita, illetve Verstappennek vissza kellett adnia az első helyét, miközben Hamilton nagyon sokszor elhagyta a versenypályát, nem kiélezett, nem versenyhelyzetben lévő körökben, és aztán emlékezhetünk például Brazíliára, ahol sokan azt mondták, hogy hiba volt Verstappen, nem megbüntetése. Tehát, hogy ellentétes előjellel is voltak döntések, de ugye Lewis Hamilton úgy élte meg a szezonzárót, hogy bizony tőle elvették ezt a 8. világbajnoki címet, és hetekig, hosszú-hosszú hetekig hallgatott. Mennyire volt várható, hogy ezzel együtt nem dobja be a törölközőt, és ebben a szezonban elindul?
Hát egy utólag okos az ember, de én végig azt mondtam, és te vagy az egyik tanúm rá, hogy én biztos vagyok benne, hogy Hamilton nem vonul vissza, inkább ez csak egy jelzésértékű, a hallgatás egy jelzésértékű volt. picit az, hogy elege volt, megcsömörlött, és nyilván bosszus is volt, meg dühös is volt, és inkább nem mondott semmit. De egy pillanatig nem gondoltam, hogy idén nem ül autóba, és nem versenyez. Ez ilyen formában levő versenyzőnél soha nem hiszem, és Hamiltont ismerve ő is imád győzni, imádja ezt az egészet, ami ezzel járt. Tehát ha ez Räikkönen lett volna, sokkal inkább el tudtam volna képzelni, hogy azt mondja, hogy gyerekek, rátok csapom az ajtót, és az egész nem érdekel. És a jövő héten már kint jetskizek a valamelyik tavon éppen, vagy Svájcban kosárlabdázom a gyerekeimmel. Hamiltonnál ez szerintem egyáltalán nem volt kérdés. Itt az, hogy egyébként a közösségi média, meg úgy egyébként a sajtó ez picit felfújta, és minden nap ez volt a kérdés, hogy most visszavonul-e Hamilton. A Mercedes meg nagyon jól meglovagolva állandóan melegen tartotta ezt a kérdést, hogy minél többet írjanak róluk, foglalkozzanak velük. Ezt leszámítva azt gondolom, hogy Hamilton nyilván azért jön vissza, hogy nyerjen, hogy visszaszerezze a világbajnoki címet, hogy megmutassa, hogy még mindig olyan formában van. És azt gondolom, hogy ez csak azon fog múlni, hogy lesz olyan jó autó alatt, amivel képes lehet erre, mert egyébként a motivációja így inkább megduplázódott az eddigiekhez képest, mert hogy van miért visszavágni.
Verstappenben egy többszörös világbajnok jelöltet látsz azután, hogy azért a képességei alapján, gyorsasága alapján tavaly tényleg csak Hamilton volt vele egy szinten?
Verstappen már évek óta többszörös világbajnokot lehet látni, hogy aztán végül mit hoz a karrierje, azt így nem lehet megjósolni, de megnézve azt, hogy a Red Bull-lal milyen helyzetben vannak, és hogy állnak most, meg egyébként a közeljövőre nézve a Red Bull-nak milyen erősségei, meg esélyei lehetnek.
És hogy marad is ugye a csapatnál hosszú évekig.
Hosszú 2028-ig pontosan hosszabbítottak, úgyhogy ilyen szempontból Verstappennek még nagyon sok világbajnoki cím kinézhet. Kérdés az, hogy mennyi ideig vív ezekért majd Hamiltonnal, és Hamilton távozása után ki lehet az első számú kihívója, mert az biztos, hogy Verstappen lesz az egyik főszereplője a következő 5 évnek legalább.
Csapaton belül Charles Leclerc kikapott Carlos Sainztól, bár hogyha egyesével nézzük az időmérő edzéseket, meg a futamokat, akkor ez nagyon csalóka képet ad 2021-ről. De Sainz nagyon stabil volt tavaly, volt néhány hibája, és jól beilleszkedett a csapatba, és legalábbis a hírek szerint, a különféle információk szerint viszonylag meg is volt a harmónia a két csapattárs között, nem volt kakaskodás érdemben. Mire számíthatunk tőlük idén, hogyha most egyel feljebb kerülnek, és akár mondjuk futamgyőzelmekért csatázhatnak?
Nekem ez a szezon egyik legjobb kérdés, és a leginkább erre vagyok kíváncsi, és annyira örülök, hogy ezt megkérdezted, mert az ilyen top 3-as, mi lesz 2022-ben, akkor engem az egyik leginkább kíváncsi, vagy leginkább erre vagyok kíváncsi, a leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó kérdés számomra, mert az, hogy tavaly egy olyan Ferrari-val jól kijöttek egymással, hol igazán tudták, hogy a harmadik helyen előre nem kerülhetnek a konstruktőriben, a McLarent végül lenyomták, nagyon stabil konstans teljesítménnyel, tényleg jól viszontápolnak egymással, ez minden szempontból kiderül. De mi van akkor, hogyha ez már világbajnoki címért megy, győzelmekért megy, komoly dobogókért megy, úgyhogy ott lennének versenyben Verstappennel, Hamiltonnal, meg még bárki mással, aki ott van mellettük, körülöttük, hogy akkor hogy változik meg ez a szimbiózis, ami most egyelőre tökéletesnek tűnik kettejük között, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen nyomás alatt teljesít, és hogy teljesít nyomás alatt Carlos Sainz, és hogy teljesít Charles Leclerc. Leclerc ebbe már belekóstolhatott egyébként 2019-ben, és aztán utána nagyot esett vissza, és ez ne felejtsd, hogy motiváció szempontjából nagyon komoly jelentősége van. Tehát az, hogy valaki tudja, hogy a győzelmekért csatázik, pólokért csatázik, és netántán világbajnoki címért megy, az nagyon sok plusz teljesítmény tartalékot is adhat, és még kiaknázhat az ember magába, viszont plusz nyomásként is hathat az emberre, és gúzsba is kötheti. És ugye Leclercnél azt láttuk, hogy őt inkább ez felvillanyoz, és belőle kijön a plusz teljesítmény, Sainzot még nem láttuk ilyen helyzetben. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a kettejük közti viszonyt hogy fogja megváltoztatni, hogy megváltoztatja egyáltalán a győzelmi esély, és hogy a nyomás egyébként, ami Olaszországból is szépen megjön majd, hogyha a Ferrari-nak lesznek komoly esélyei, Sainzra és Leclercre így együtt hagyhat.
A csapatvezetésen mennyire lehet most nyomás, hogy ebben az új érában sikeresen kell indítani?
Szerintem most ezt élvezik. Tehát olyan rossz évek vannak mögöttük, és annyira olyan arcvesztéssel élte túl a Ferrari ezt a 2021-es két szezont az emlékezetes által is említett motortrükkök után, hogy számukra ez már minden az élvezetről szól, hogyha megint visszamennének, és hogy a dobogó tetén állhatnának, vagy legalábbis végig lenne esélyük arra, hogy nyerjenek az adott hétvégén.
Ugye Binotto maradására sem fogadtak volna sokan egy-két évvel ezelőtt, ehhez képest most is ő a csapatfőnök.
Azt kell mondjam, hogy 2022 Ferrarinak egy jutalomjáték lehet, és igazából a nagyon nagy extra elvárásuk terhe nélkül. Rögtön ott ez persze a teher, mert tudjuk, hogy viselkedik az olasz sajtó, meg a Ferrari drukkerek világszerte, de 22 az a nem várt visszatérés az élmezőnybe, vagy a régóta várt, de végre megvalósult, és kicsit ilyen heuréka pillanat lesz mindenkinek, vagy nagyon optimistán fognak hozzáállni, és ez az egész évre szerintem kitarthat majd. A nagy kérdés az lesz, hogyha a Ferrarinak tényleg erősével lesz. Még akkor is, hogyha nem nyernek világbajnoki címet, de visszatérnek, ott lesznek az élmezőnybe, a 23 lesz a vízválasztó megint, mert hogyha valóban így alakulnak a dolgok, akkor viszont 2023-ban mindenki azt várja majd tőlük, hogy világbajnoki címet nyerjenek. És akkor jön vissza megint az oltári nagy nyomás, ami alatt nagyon nehéz dolgozni Olaszországban és a Ferrarinál. Ilyen szempontból ez az év egy ilyen furcsa vákum is lehet, ami nagyon ritkán alakul ki a Ferrarinál, de most azt gondolom, hogy a teszten nyújtott teljesítmény, amit még azért igazolni kell versenykörülmények között is, a valóságban is, ha ez valóra válik, akkor lehet egy viszonylag nyugodt, sikeres évük, és ez kell nagyon jól meglovagolni a nyugalmat ahhoz, hogy 2023-tól minden szempontból az érre érjenek.
Említetted, hogy egyelőre nem látjuk, hogy Verstappen kikkel fog csatázni, mondjuk néhány év múlva, amikor Hamilton már nem lesz a mezőny tagja. Sejtéseink lehetnek, de ugye egyértelműen senki nem bizonyította eddig, hogy felérhet Verstappen szintjére. De az is igaz, hogy ugye Leclerc nagyjából egyidős vele, Norris és Russell viszont fiatalabb, tehát ők még fejlődhetnek akár.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert Verstappen fellépett Hamilton szintjére, ezt láttuk az elmúlt években, meg is vívták egymással a csatát tavaly, és nem is nagyon lehetett volna egyikükre sem rosszat mondani, vagy nagyon nehéz lett volna eldönteni, hogyha ez egy pontozásos sportág lenne. Összességében talán a kevesebb hibája miatt Verstappen nyerhetett volna pontozással, már hogyha bírók pontoznak, és nem a versenyek pontszerzése alapján dől el. Viszont az, hogy Verstappen felért oda és megvívott Hamiltonnal, és egy szinten vannak, az egymásnak is köszönhető. Valószínűleg, és ez az a lépcső, ami mindenki másnál, akit szóba hoztál, hiányzik, vagy bárki másnál, akár Gaslynál is, aki látjuk, hogy milyen jó szerepel egyébként az Alfa Taurinál. Szóval mindenki másnál a következő, az utolsó lépcsőfok, az kell ahhoz, hogy megnézzük, hogy valóban abból a materiából faragták-e, és alkalmas-e arra, hogy megvívjon, és helyt álljon Verstappennel, vagy akár Hamiltonnal szemben, és arra a szintre lépjen, ami a nagy bajnokok szintje. Ugye egy-egy világbajnoki cím szerintem a tudása alapján egy kimagaslón jó autóval, egy gyengébb csapattársal, az általad elmondottak mindegyikének kiférne minden bizonnyal, tehát lehetne olyan év, és hogyha visszamenőleg megnézzük a világbajnokokat, sok-sok világbajnoki címet szétoszthatnánk még a mezőnyben azok alapján, hogyha egy kimagasló autóban egyedülállóként ledarálod a csapatban az összes többi ellenfelet, illetve a csapaton kívüli ellenfeleket, de most nem ilyen korszakot élünk, és éppen ezért itt valóban maguknak is hozzá kell tenni a pluszt. Tehát, hogyha Ferrari idén tényleg nyerőképes autót épített, akkor Leclercnek vagy Sainznak hozzá kell rakni azt az extra klasszis teljesítményt, amivel Verstappen vagy Hamilton általában hétvégenként előrukkol, és azzal húzhatják magukat fel arra a szintre, ahol a másik kettő van.
Korábban, amíg Russell szerződtetése a Mercedeshez nem vált biztosan, néhányan megpendítették, hogy Norrisnak is helye lehetett volna ott, vagy helye lehetne ott. Ugye a kötődés miatt egyértelmű volt, hogy Russell lehet a kiválasztott, de vajon lehet-e különbséget tenni a két pilóta között, úgyhogy ez eddigi években azért a McLaren a Williams előtt járt, és nem nagyon láthattuk azt az egyetlen egy Mercedeses futamát leszámítva, hogy George Russell mire lehet képes egy igazán jó autóban.
Igen, ez egy nehéz kérdés, és nagyon más karakterek Norris és Russell sok szempontból, még akkor is, ha mind a ketten szívesen nyilvánulnak meg közösségi média felületein, jóban is vannak egymással, kaphatók az ökörködésre, ami persze benne van az életkoruk is, de azért nagyon mások, tehát nagyon sok szempontból megkülönböznek. Norris szerintem a McLaren nem is szeretné elengedni, tehát tudják, hogy vele nagyon jól óra tettek, és kell valaki, kell egy top pilóta, aki akár 5-6-8 éven keresztül is vezeti. Furcsa ezt kimondani, mert nem divat, vagy nem volt korábban divat a Forma 1-ben ilyen hosszú szerződéseket kitölteni. De hát ha megnézed Lewis Hamilton 2013 óta a Mercedesnél, a 10. szezonja lesz, tehát hogy igazából van is rá már példa, és a többieknél is ez fölépülhet, hogy egy csapat valamelyik extra klasszisra fiatalon egyszerűen mindenét ráépíti, és onnantól ez a másik pilóta személye cserélődhet, de megpróbálnak egy emberre felépítve végigvinni sok-sok évet. És azt gondolom, hogy Norrisnek ez egy jó lehetőség, még akkor is, ha idén, ez egyértelműen nem a világban címért megy, de Norris egyébként van olyan erős, hogy ráépülve a McLaren aztán domináns csapat is lehessen, míg nem, hogyha ő menne, vagy ment volna Hamilton mellé a McLaren, a Mercedesbe, akkor mégiscsak egy új szituációban neki kellett volna az újfőként megmutatni magát, és szerintem egyébként, ha belegondolsz, a legtöbb versenyző azért ebben a szituban jobban érzi magát, hogyha megvan egy csapattól az abszolút bizalom, minden köré épül, ezt érzi is, még akkor is, ha egyébként jó viszont ápol a csapattársa, de pontosan tudja, hogy az életkora, a tehetsége, meg az eddig nyújtott teljesítmény alapján tulajdonképpen ő addig marad itt, ameddig saját maga nem dönt úgy, hogy távozik.
Delfinezés, illetve súlytöblet, ugye talán ez volt a két legsúlyosabb probléma a csapatoknál, nem mindenkinél azonos mértékben. Egyébként érdekes, hogy talán ugye a delfinezést a McLaren elég jól meg tudta oldani, ki tudta küszöbölni, és a súlytöblettel sem szállt el annyira, tehát ez alapján kevésbé lehetnek bizakodóak esetleg a wokingiak, hogy ők már kevesebbet tudnak előrelépni, míg hogyha a többiek meg tudják oldani a problémákat, talán többet. Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Nem ilyen egyszerű, viszont a McLaren, ez, jól mondod, ezek komoly ütőkártyák. Az, hogy végig stabilan ment az autó, picit sem pattogott, hullámzott az úton, hogy ez a delfinezés jelenség, ez a nagyon sűrű, gyors, egymás utáni pattogó mozgás az egyenesben, gyakorlatilag, mintha pumpálnák az autót föl le, és a versenyző feje is ide-oda bólogat az autóban, ami nagyon zavarja a versenyzőket is, meg hát tönkre is tudja tenni az autót gyakorlatilag bármelyik alkatrészét.
És egy teljes versenytávon keresztül kifejezetten zavaró.
Hát szerintem ez gyakorlatilag fizikailag, miután erre nem készülnek, erre nem lehet edzeni, előbb-utóbb nem csak hogy fejfájást okoz, meg csigolya problémákat hosszú távon, koncentrációban, fejfájásban, sok minden másban jelentkezhet, előbb-utóbb ez úgyis hibát kényszerít ki a versenyzőtől, könnyebben fékezi el a féktáv végét. Ha csak arra gondolsz, hogy ugye azért a belagadott táblákon amellett, hogy a rádión kommunikálnak egymással, de azért vizuális kommunikáció is van, hogyha most az egyenesben folyamatosan bólogató fejjel mész, akkor egy idő után azt se látod, hogy mit raknak be eléd, vagy uram, bocsá, nem veszed észre időben, belengednek egy safety car táblát, vagy mondjuk egy zászlójelzést. Tehát azért vannak ennek ilyen hozadékai is. Alapvetően a delfinezés megoldás az egy komoly probléma. Ezeknek az autóknak a konstrukciós velejárója, a Grand Effect ére az, hogy a Venturi csatornák a padlólemez alja brutális nagy leszorítóerőt generál, és ennek a levegőáramlás felgyorsulásának és annak a felgyorsulás által gerjesztett frekvenciának, meg az autó saját frekvenciának az egybeesésével elindul egy olyan mozgás, ami aztán egy öngerjesztő mozgássá válik, és gyakorlatilag csak azzal oldható ki, az ember elveszi a lábát a gázról. Most a csapatok persze megpróbálják ezt megoldani magasabb hasmagassággal, meg lukak vágásával, meg vágatokkal a padlólemezen, csak ezzel leszorító erőt veszítenek, köridőt veszítenek el. Amit nem szeretnek, ezért megpróbálnak legközelebb menni az a határhoz, hogy még ne legyen annyira komoly ez a jelenség, de hát láttuk mindenkinél, a legtöbb csapatnál előfordult. Bahrainre, a tesztek végére három csapatnál tűnt el teljesen a jelenség, ugye már említett McLarennél, akik igazából sosem szenvedtek tőle, az Alfa Romeo-nál, illetve a Red Bull-nál, különösen az új oldaldoboz megoldás. Ez a három csapat gyakorlatilag nem érintett, ők teljesen normálisan tudják használni az autót. Van a mezőny java, akiknek így vagy úgy még ott van, és ők játszanak a leginkább azzal, hogy még mennyire mehetnek lejjebb az autóval, mennyi teljesítményt hozhatnak ki a leszorítóerőből, és akkor vannak, akik meg nagyon rosszul állnak, köztük van a Mercedes, aki a leginkább szenvedettől, az Alfa Tauri, és még az Alpine is ide tartozik, sőt adott esetben a Ferrari-nál is látunk erre utaló jeleket, de ez azt jelenti, hogy a Mercedes olyan sok leszorítóerőt generál ezzel a furcsán eltüntetett, vagy majdnem eltüntetett oldalszekrénnyel, hogy emiatt gyakorlatilag a jóból is megárt a sok elve alapján, olyan nagy szívóhatás alakul ki az autó alatt, hogy ez generálja a Mercedesnél ezt az extrém delfinezést. És vissza kell venni belőle, fölöslegesen gyártottak ennyire hatékonyan működő padlólemezt, mert nem tudják kihasználni a pattogás miatt. És ugye ez egy nagy kérdés, hogy ezt hogy fogják tudni megoldani, úgyhogy a teljesítmény megmaradjon, de megszűnjön ez a zavaró jelenség.
Plusz még diétázni is talán a Mercedesnél kell a legjobban. Úgyhogy a pilóták súlya nem számít bele, tehát a pilóták bármennyit fogynak, nyilván nem szerencsés, hogyha nagyon sokat, mert nem elhízott versenyzőkről van szó, de az autó jóval nehezebb, mint lehetne, ez a lényeg.
Jóval, hát a hírek szerint a Red Bull, a Mercedes, az Aston Martin 15 kiló plusszal legalább rendelkezik a 798 kilóhoz képest. És ahogy mondod, ez a versenyzők súlyával, tömegével nem megoldható, mert ugye a versenyzőt az üléssel együtt 80 kilóra súlyozzák föl, teljesen mindegy, hogy ki hány kiló. tehát azon nem tudnak nyerni, az autó súlyából kell lefaragni a tömegéből, és ilyen szempontból a hírek szerint az Alfa Romeo az egyetlen csapat, aki súlyhatár alatt van most már, tehát még ők balasztsúlyt is használhatnak, hogy fölérjenek 798-ra, a McLaren ott billeg valahol a súlyhatáron, mindenki másnak plusz súlya van.
Ezt hogy oldják meg?
Ez mind pénz, rengeteg pénz, fejlesztés, könnyíteni kell. Tehát ugye, amit most megterveztek, elemeket, meg kell nézni, hogy mi az, amiből tömeget tudnak csökkenteni, mi az, amiből szerkezetileg lehet egyszerűsíteni, vagy elvenni még belőle úgy, hogy az a stabilitás, a merevsége megmaradjon, amire szükségük van, de mégis súlycsökkentsenek. De mind rengeteg pénzbe és munkaórába és mérnöki gondolkodásba kerül, és ugye mint a 140 millióba kell beleférni a költségsapka miatt, ezért nem lehet a végtelenségig variálni ezekkel az elemekkel, vagy olyan extra dolgokkal kísérletezni, amire se idő, se pénz nincs már így a szabályok határain belül.
Vasárnap délután 4 órakor rajtol majd a Bahreini nagydíj. Kiket vársz a dobogóra? Ki lenne az a 3 pilóta?
Hát Red Bull Ferrari versenyfutás, viszont ez az éra, főleg az eleje szerintem nagyon sok technikai meghibásodással indulhat majd. Nem feltétlen jelenti azt, hogy nagyon sok autó fog leállni a futam során, de szerintem jóval inkább azt látjuk majd, nagyobb százalékban állnak majd meg, vagy állnak le autók a futamok alatt, és éppen ezért, hogyha csak ezt veszük figyelembe, meglepetés dobogó is lehet vasárnap. Ha pusztán az erőviszonyokat vizsgáljuk, akkor Red Bull Ferrari versenyfutás lesz, hogyha megnézzük, hogy azért mindig milyen jelentősége van az időmérőnek, Perez meg egy picit kiszedjük a játékból, amiatt, mert a Ferrari és a Red Bull párosai közül a leggyengébb egykörön, akkor azt mondhatnám, hogy egy Verstappen Leclerc Sainz 3-as várható elsősorban a dobogóra, és szerintem a bookmakerek is valószínűleg erre fizetnek a legkevesebbet, ha valaki erre fogad.
És legyen ez a tipped is ebben a sorrendben?
Mondjuk legyen ez a tippem is ebben a sorrendben, hogyha tippeni kell, ha már nem szeretek, hiszen ez mindig nagyon nehéz. Mert ugye, ha meghibásodásokkal számolunk, és az előre nem látható folyamatokkal, akkor még akár az is belejátszhat, hogyha mondjuk a Mercedes nem is kezdi jól ezt a szezon, de egy megbízható autót épített egyébként, amivel sok kört, a legtöbb kört ők tették meg a teszten. Akkor még akkor is, hogyha egyébként vissza kell tekerni az autót aerodinamikailag, hogy ne pattogjon, ne hullámozzon annyira az egyenesekbe. De egyébként jól mennek, és a többiek problémába futnak, ettől még egy lassabb Mercedes-szel is lehet futamot nyerni ennek az érának az elején. Persze nem ez az ideális évkezdés.
Meglátjuk, most már nem kell sokat várni rá. Gábor, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.